Szokás szerint közérdekű bejelentéssel kezdjük. Feltehetően értesültek róla, múlt héten én említettem, hogy a tanszék költözik. A laboratóriumok már átköltöztek a Q épületbe, és e héttől kezdve valamennyi laboratóriumi foglalkozás a Q épületben tartatik már meg. Tegnap ez meg is történt. Az interneten minden tájékoztatást elolvashatnak, térkép is van, hogy hogy találnak el a két laboratóriumi helyiségbe. Akik 501-es, illetve 502-es laboratóriumi terembe voltak beosztva, azok a megfelelő másik két termet is megtalálják az interneten, és ezen kívül, ha belépnek a Q épületbe, akkor táblák, pontosabban mondva, papíron, A4-es papíron felírt információk vezetik el önöket arra a helyre, ahova menniük kell. Az egyik az alaksorban van, a másik pedig az első emeleten, tehát nem egy emeleten, nem egy szinten található a két laboratórium, ahol a foglalkozások folynak. Másik közérdekű bejelentés. A múlt héten a 6 laboratóriumi mérési útmutató közül 5 már felkerült az internetre, egyetlen egy hiányzik, az is nem sokára fent lesz. Ugye valamennyi laboratóriumi foglalkozás tartalmában, formájában lényegesen módosul az előző évekhez képest, ezért kellett új laboratóriumi mérési útmutatókat készíteni. Rátérve a témakörünkre, egy pár mondattal ismétlem azt, amit az előző alkalommal egy héttel ezelőtt tárgyaltunk. Két dologról volt szó, az egyik a forgó mágneses mező témaköre volt, ezt a témakört befejeztük, és a másik pedig egy bevezető volt az úgynevezett elektromechanikai átalakítókra, a villamos gépekre vonatkozóan. A forgómezővel kapcsolatban. Nem tudtam a múlt órán bemutatni bizonyos problémák miatt. Most itt látható egy álló rész és egy forgó rész, a kettő között ugye fehérrel látszik a légrés. Hengeres alakú, ugye általában minden forgó rész és minden álló rész. A háromfázisú tekercselés is föl van tüntetve. A tekercselés ugye egy-egy menettel csak. Az egyik tekercselést ez a bordóval rajzolt két tekercs keresztmetszet mutatja, és most azt ételezzük fel, hogy ebben a tekercsben váltakozó áram folyik. Ennek a tekercsnek a mágneses tengelyét mutatja többek között ez a nyíl, ugye? A másik két fázis tekercs mágneses tengelye ehhez képest 120 fokkal van eltolva, hogyha ez a kezdete az egyik fázis tekercsnek, a másiknak ugye itt található a kezdete, és megint 120 fokkal eltolva található a harmadik fázis tekercs. Ha csak egy fázis tekercsben van ugye áram, és adott esetben váltakozó áram, itt látszik az idő függvényében ugye a váltakozó áram rajza, az I áram rajza, akkor bevezettünk egy úgynevezett térvektort. A térvektort mutatja ez a zöld nyíl. Mi volt a definíció ennek a térvektornak? A légrés kerülete mentén egy színuszos eloszlású mágneses mező alakul ki, még akkor is, hogyha egyetlen egy tekercsben folyik áram. Ha ez az áram állandó lenne, akkor a légrés kerülete mentén eloszló mágneses mező is állandó lenne, és színuszosan váltakozna. Ennek a színuszos váltakozásnak az amplitúdója adta meg a térvektor, az indukció térvektor abszolút értékét, az irányát pedig a mágneses tengely adta meg. Hát ugye, hogyha színuszosan váltakozik az áram, akkor ez a légrés kerülete mentén eloszló mágneses mező, amplitúdó és maga a mágneses mező is ugye váltakozik. Abban az esetben, ha a három tekercsben szimmetrikus háromfázisú áramot vezetünk be, tehát nem csak ebben az egyetlen bordóval rajzolt tekercsben, hanem a másik két tekercsben is áram folyik, és ugye az áramok egymáshoz képest időben 120 fokkal vannak eltolva, tehát szimmetrikus háromfázisú áram folyik, akkor beláttuk azt, hogy egy körbenforgó mágneses mező alakul majd ki, amelyik mágneses mező ugye a légréskerülete mentén szintén szinuszos eloszlású, és állandó szögsebességgel forog körbe. Ezt mutatja, remélhetően látni fogjuk a következő ábra. Tehát most már mind a három fázis tekercsben áram folyik, szinuszos áram, látszik a három áram, az egyik elég halványan ez a sárga, a másik piros, a harmadik ugye kék, és egymáshoz képest az áramok 120 fokkal vannak eltolva. Ez a bizonyos térvektor állandó amplitúdóval, állandó szögsebességgel forog körbe. Az eredő mágneses mező látszik itt, ugye, amelyiknek az amplitúdója maximuma a nyíl irányába mutat. Ha egyenesbe fejtjük ki a légirés kerületét, akkor itt látható ez az amplitúdó, és hát szinuszos eloszlású. Azt is mondottuk, hogy az valóságban ez nem egészen szinuszos eloszlású, csak éppen periódikus, és mi az alapharmonikussal fogunk dolgozni. Általában úgy alakítják ki a gépet, hogy jól megközelítsük ugye ezt a szinuszos eloszlást a légirés kerülete mentén. Ezeket az ábrákat önök el tudják érni, bármikor játszhatnak vele, meg tudják nézni, vissza tudják idézni. Volt egy másik megjegyzés is, nem csak ilyen háromfázisú tekercseléssel tudunk előállítani forgó mágneses mezőt, hanem olyan módon is, hogy például egy állandó mágnest forgatunk körbe, amelyik ugye maga körül egy mágnes teret létesít, vagy például egy egyenáram által átfolyt tekercset helyezünk el a forgó részre, és azt forgatjuk állandó szögsebességgel körbe. Mind a kettő alkalmazásra kerül. Most az adott esetben a mi számunkra ez az eset, amit animáltan láttunk, az érdekes, mert az úgynevezett aszinkron motor, vagy indukciós motor esetén, amelyiknek a tárgyalását kezdjük el ma, ez a változat valósított, megvalósított. A bevezetés során azt láttuk, mármint a forgó, az elektromechanikai átalakító bevezetése kapcsán azt láttuk, hogy három nagy villamosgép csoportot szokás megkülönböztetni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs sok, mint más is, különböző speciális gépcsoport, de az alkalmazott gépek túlnyomó többsége három csoportból kerül ki. Az egyiknek az volt a neve, hogy aszinkron motor, a másik ugye szinkron motor névre hallgatott, mármint gépcsalád, és a harmadik pedig az egyenáramú gépcsalád volt. A számunkra talán legfontosabb, nem mint hogyha a másik kettő nem lenne fontos, az aszinkron motor gépcsalád, azért, mert ez az a gép, amelyet túlnyomó részt alkalmazunk. Még mielőtt rátérnénk ennek a gépcsaládnak a tárgyalására, még egy ábrát fogok bemutatni. Ez pedig, nézzük, azt hiszem ezt is bezárom. És nagy valószínűséggel itt találom meg, ez lesz az, amit keresek. Igen. Kérném szépen, ez a néhány ábra, amit most csak föl fogok villantani, kicsit részletesebben majd laboratóriumban találkoznak vele, érzékeltetni kívánja azt, hogy milyen széles területen alkalmazzuk ezeket a villamos gépeket, hát ugye elsősorban az aszinkron gépeket. Ez most az ipari alkalmazásra mutat egy-két példát. Ugye emelő esetében, daruk esetében, szelepek esetében, ez is ugye feltehetően szelepek, záró szelepeken alkalmazott, ez egy robot alkalmazás, ez pedig egy hengermű alkalmazás. A közlekedésben látható, hogy milyen közlekedési eszközökről van szó. Mondjuk az autóról, villamosautóról, de nem villamosautóról, nem csak egy közönséges, mondjuk nem villamoshajtású autó esetében meglepve hallottam, én magam is meglepődtem azon, hogy egy viszonylag költséges BMW esetében hány villamos gépet alkalmaznak. Normál robbanómotoros autóról van szó. Nem fogják kitalálni 100 fölötti az alkalmazott kisebb-nagyobb villamos gépeknek a száma. Vagy például, ez azt hiszem itt nincsen, repülő esetében véletlenül az ember néha business classra, tehát az üzleti emberek számára föntartott osztályra kerül. Én véletlenül kerültem erre a helyre, nem én fizettem. És nem is az egyetem fizette, hanem ugye ha valaki törzsutas, akkor, és nincs hely a turista osztályon, akkor kiemelik és egy ilyen előkelő helyre teszik. Kérem, ott a széken, amin ugye aludni is lehet, én nem tudom, de körülbelül 5-10 közötti villamos motor lehet. Lehet fektetni, lehet a lábat mozgatni, masszírozza az ember hátát, és így tovább. Tehát széles körben alkalmazzák, ugye többek között itt is a villamos gépeket. Talán még egy meglepő dolog, ami megint meglepett engem. A Texas Instrument készített egy pár évvel ezelőtt egy világfelmérést arra vonatkozóan, hogy a mikrokontrollerek, mikrochipek, amelyek gyártásában egy vezető cég a világon, hány ilyen különböző alkalmazásra kerül majd a közeljövőben sor. A meglepő az, hogy a villamosmotorok irányítására szolgáló csippek száma 25-szörösre jött ki ahhoz képest, mint amit a mobiltelefonokba alkalmazni fognak. Ebbe tessék beleképzelni a kínaiakat és az indiaiakat is, tehát ez egy világfelmérés volt. Ugye itt sok 10 milliárdos számú mobiltelefonról van szó, és ennek a 25-szöröse kerül felhasználásra ez a vezető terület a villamoshajtások irányítása területén. Mutassunk még egy pár példát. Szolgáltatás. Hát ugye fogászat, mozgó lépcsők, mikor pénzautomatát, ha kezelünk, és így tovább. Szerszámgépek. Szerszámgépek esetében mindenki többé-kevésbé felismeri, fülnyírásról van szó, fúrógról, és így tovább. Különböző eszközök, ugye, amiket minden nap használunk, a xeroxgéptől, vagy a másológéptől kezdve, a fényképezőgépen keresztül lehet ugye, példákat találni, és aztán az otthoni kiszolgáló eszközeink szintén itt néhány legalábbis ezek közül felsorolásra kerül. Tömegével alkalmazzák tehát ezeket a gépeket. Amit most hallani fogunk az aszinkron gépekkel kapcsolatban, az nem új. Az nagyon régi. De ez azt is mutatja, hogy az önök életében végig mindenütt ezt a géptípust, ezzel fognak találkozni, ezt fogják széles körben használni. Nincs új a nap alatt ebben a tekintetben. Tehát ez egy maradandó ismeret. Hát ezek után térjünk rá az aszinkron képcsalád tárgyalására. Valaki figyelmeztetett engem, hogy nem a legjobban lehet látni. Most már nem vetítünk, legfeljebb is majd a következő óra elején, úgyhogy fölgyújtom a villanyt. Aszinkron gépek a cím, de zárójelben ideírom a másik nevet, indukciós gépek. Ugyanazt jelenti, ez a két név használatos. Indukciós gép. Minden forgógép, ugye, mint említettem, egy forgórészből és egy álló részből áll. Talán később rajzolom fel. A kapcsolással kezdjük. De ahhoz, hogy a tehát a villamos kapcsolással, és utána majd jön egy ábra is. A forgórészen is, árórészen is általában tekercselést helyezünk el. Ahogy láttuk a forgó mágneses mező kapcsán, az állórészen is célszerűen egy háromfázisú tekercselés foglal helyet, és a forgórészen is. A három tekercs szokás szerint ugye ilyen jellel jelölt nálunk, itt látható, és ezt vagy csillag, vagy delta kapcsolásban használják. Ezek a gépek túlnyomó részt háromfázisú gépek, ezt mondanom kellett volna, zárójelben ide is írom, három fázisú gépekről beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek más típusú gépek, például egyfázisú gépek, az otthoni felhasználás tekintetében elég gyakran kerülnek alkalmazásra. Mi a háromfázisú gépekről fogunk beszélni. És tételezzük fel azt, hogy az álló rész az csillagba van kapcsolva. A távfeszültséget ugye a három bevezetésre vezetjük, háromszor 400 voltot. A forgó részt mindig csillagba kapcsoljuk, és a forgó rész is az egyik kivitel esetében tekercselt forgó rész. Ezt rajzolom fel ennek a kapcsolását. Mint említettem, ez mindig csillagkapcsolású. A három kivezetést pedig csúszógyűrűhöz vezetik. Ezt a típust, ugye álló rész, ez a forgó rész, ezt a típust csúszógyűrűs gépnek nevezik. Gyűrűs gép. Mert a tengelyen három egymástól és a tengelytől szigetelt csúszógyűrűt helyeznek el, majd látni fogunk erre vonatkozóan ábrát. Ez a tengely, és ezen található három csúszógyűrű. A csúszógyűrűkhöz álló kefék szorulnak. A három csillagba kapcsolt forgórész tekercset pedig egyenként hozzá kötik villamosan a csúszógyűrűkhöz. Ez a második, és ez lesz ugye a harmadik. Tehát a villamos kivezetések a csúszógyűrűhöz kapcsolódnak, az álló kefékhez pedig egy-egy ellenállást kötünk sorba. Ezt R külső ellenállásnak, vagy indító ellenállásnak nevezzük, vagy ellenállásoknak, indító ellenállásnak, és például ezeket is ugye csillagba kapcsoljuk, lehetne deltába is kapcsolni, az is egy megoldás. Lényegében mi történik? A forgórész háromfázisú tekercselések közül mindegyikkel sorba kapcsolunk egy ellenállást. Azért indító ellenállás, mert indítás során kapcsolódnak ezek az ellenállások, sok esetben változtatható ellenállások sorba a megfelelő tekercsel. Az indítás befejezése után, miután álló állapotból a gép felfut a névleges fordulatszámára, az indító ellenállásokat rövidre zárjuk. Tehát tulajdonképpen rövidre zárjuk a háromfázisú forgórész tekercselést. Ez az egyik géptípus, az aszinkron gép családból, amit gyakran alkalmazunk, de van egy másik géptípus, amit ennél még sűrűbben találunk az alkalmazások körében. Tehát ez volt az első csúszó gyűrűs, azért, mert három csúszó gyűrű van a gépen. Föl is lehet ismerni nagyon könnyen, majd látni fogunk ilyen ábrákat. A gépet, mert a csúszógyűrű azonnal elárulja, a három csúszógyűrű, hogy itt egy háromfázisú indukciós gépről van szó. A másik típusú gép az úgynevezett kalickás gép. Kalickás forgórészű gép. Az álló rész tekintetében nincs különbség, mind a két esetben egy háromfázisú tekercselésű álló részről van szó. Kalickás gép esetében a forgó részen nem tekercselést helyeznek el, hanem a forgó rész hornyaiban, ezt még nem rajzoltam fel, majd a következő ábrán látni lehet, egy-egy általában alumínium anyagú rudat helyeznek el. És ezeket a rudakat, hát itt is, ugye a alsó részen ezt nem folytatom, ilyen mókus kalicka jelleggel a forgórész hengeres felületén egyenletesen elosztva találjuk ezeket a rudakat. Mind a két végen egy-egy rövidre záró RZ gyűrű foglal helyet. Ez az egyik, és a másik homlok oldalon is van ugye egy rövidre záró gyűrű. Hát egy kicsit szebben lehetett volna ezt rajzolni. Talán axonmetrikusan érzékelhető, hogy néz ki a forgórész kalicka, mókus kalicka eloszlása. Miért van szükség rövidre záró gyűrűre? Azért, mert ugye majd az történik, hogy a forgórész rudakba feszültség indukálódik, és áram fog ennek hatására a rudakban folyni, de az áram csak akkor alakulhat ki, hogyha zárt áramköre van. Ezeknek a rövidre záró gyűrűknek az a szerepük, hogy az egyes rudakat zárják a rudakból kifolyó vagy befolyó áram számára a záródó útvonalat biztosítsanak. Ez a két alapvető típus található forgórész szempontjából. Működés tekintetében lényegében véve nincsen különbség a aszinkron motor két változata között. Amikor majd mindjárt áttérünk a működés tárgyalására, akkor a kalickás forgórészű gépet fogjuk szem előtt tartani, de minden, amit elmondok ezzel kapcsolatban, az értelemszerűen a másik géptípusra is érvényes. Na most említettem, hogy a forgó részen is, és az álló részen is, mondjuk én csak a forgó részt rajzolom most fel. Itt van a tengely. Forgó részen is, álló részen is hornyok találhatók. Sokféle horony alak létezik. Mondjuk az egyik valahogy így néz ki, ez a másik horony, és így tovább. És ebbe a horonyba találhatók ezek a bizonyos alumínium kalickák. Ugye a táblasíkjára merőlegesen haladnak. A tekercselés is így néz ki. Mind az álló részen, mind a forgó részen, ugye a ferromágneses anyag lemezelt kivitelű, ugyanúgy, ahogy a transformátor kapcsán is láttuk. Ennek ugye az az oka, hogy ha tömör lenne akár az álló rész, akár a forgó rész, akkor a váltakozó mágneses mező által indukált, vagy létrehozott villamos tér olyan örvényáramokat indítana a vezető mágneses anyagba, amelyek miatt nagyon nagy vesztesség keletkezne. Ezt ugye úgy akadályoztuk meg a transformátor esetében is, és itt a forgógép esetében is, hogy lemezelt az álló rész is, és a forgó rész is. Tehát ezeket például a forgó részt ugye lemezekből rakják össze, a lemezek vastagsága általában 0,5 mm, és a lemezek egymástól a felületükön szigeteltek. Tehát az egyik lemezből nem tud átlépni az áram a másik lemezbe. A lényeges, most már használok körzőt. Megjegyzés, ez már a működésre fog utalni. Rajzoljuk föl először az álló részt. Ennél nagyobb kört én nem tudok rajzolni ezzel a körzővel. Az álló rész koszorú. Egy kicsit magas. Itt látható. És rajzoljuk be a forgó részt is. Egyszerűség kedvéért, ugye ez az álló rész, amit gyakran státor néven emlegetünk, a forgó részt pedig itt látjuk, forgó rész, aminek a nem magyar neve ugye rotor. És most egyszerűség kedvéért csak a álló részre helyezek el tekercselést. Ugyanolyan formában, ahogy azt láttuk az előzőekben a forgó mágnes tér kapcsán, ez az egyik tekercs, természetesen több menet van itt, elfoglalja ez a tekercselés az álló rész vagy a légirés kerületének a harmadát. A másik tekercs az itt látható, 120 fokkal eltolva, és ez a harmadik. És egy adott időpontban, ezt is tárgyaltuk az előző órán, nem szép, egy kicsit följebb fogom vinni, körülbelül ugyanitt kell legyen. Abban az időpontban, amikor, ha ezt nevezem R-fázisnak, ez pedig S-nek, és ez pedig T-nek, ugye a három fázis, és amikor az R-fázisban pozitív maximum az áram, akkor itt befele folyik az áram, itt kifele, és a másik kettőben is kifele fog folyni a felső részen, és befele az alsó részen, aminek az az eredménye, hogy egy adott időpontban a mágneses erővonalak úgy alakulnak, kettőt fogok felrajzolni ezek közül, ez az egyik, itt lép ki a forgó részből az erővonal, és a bal oldalon lép be. És a másik alsó féltekén hasonlóképpen, ugye szimmetrikusan alakul ki, egy másik erővonal, mágneses erővonal köteg, aminek ugye az az eredménye, hogy az a bizonyos térvektor, amelynek az amplitúdója állandó, a légirés kerülete mentén ugye körbeforog, ez a B amplitúdó, B maximum, szorozva E ad J omega T-vel, omega szögsebességgel ugye körbeforog. A gép centrumában felvett komplex tengelyek mentén, ezt neveztük valós tengelynek, és itt van ugye a képzetes tengely. És ilyen módon egy forró mágneses mezőt kapunk majd. Azonban nem csak ez a mágneses mező létezik a gépben. Teljesen hasonlóan a transformátorhoz, itt is van két másik mágneses mező. Hát mondjuk... ezt kékkel fogom fölrajzolni. Ezt a zölddel fölrajzolt mágneses mezőt főmezőnek hívjuk, a transformátorhoz hasonlóan. Ez az, ami állandó amplitudóval a légirés kerülete mentén körbeforog, és ugye jó közelítéssel szinuszos eloszlású. Van ezen kívül egy másik, én most csak egy erővonalat rajzolok ebből fel, egy olyan mágneses erővonal, amelyik csak az álló rész tekercseléssel kapcsolódik. Ezt hívjuk ugye szórt erővonalaknak, és pedig az álló résszel kapcsolódó szórt elővonal, és egyes jelölésű, ugye álló részre vonatkozik, és hát egy tekercset kénytelen leszek felrajzolni most a forgó részen is. Itt is létezik egy másik szórt erővonalrendszer, szórt, ez kettes. Kettes jelölésű lesz mindig ugye a forgó részhez kapcsolódó valamennyi mennyiség, legalábbis azt az indexet használjuk, a transzformátorhoz hasonlóan, ott is a szekunder ugye kettes indexet kapott, a szekunder mennyiség mindegyike. Az álló rész mennyiségek pedig ugye egyes indexet fognak kapni. Tehát teljes az analógia ebből a szempontból a transzformátor és az indukciós vagy aszinkron gép között. Háromféle mágneses erővonalrendszert különböztetünk meg egymástól. Az egyik ugye körbeforog és állandó amplitúdójú szinuszos hullámot eredményez. A másik kettő pedig szórt erővonal csak a forgó résszel, illetve csak az álló résszel kapcsolódik. Ennek megfelelően ugye minden mágneses mezőhöz, amit áram hoz létre, a forgó rész szórt mezőt, a forgó rész áram, hasonlóképpen ugye az álló rész áram hozza létre, a teljes tekercs fluxus és az őt létrehozó áram között egy arányossági tényező van, ezt definiáltuk ugye induktivitásnak, illetve mivel színuszosan váltakozik minden mennyiség, ezért az induktivitást, ha megszorozzuk a megfelelő frekvenciával, körfrekvenciával, akkor reaktanciát kapunk. Ezt a gondolatmenetet a transzformátor kapcsán részletesen tárgyaltuk, itt is majd még visszatérek rá, most egyelőre csak a hasonlóságot, majdnem az azonosságot kell hangsúlyozzam. No, ezt követően, miután egy néhány szóval beszéltünk a szerkezetről, kapcsolásról és a mágneses mezőről, térjünk rá a működés tárgyalására. Tehát indukciós gép működéséről lesz szó. Működés. Matematika nélkül gyakorlatilag fizikai alapokon próbálunk eljutni addig a végcélig, ami számunkra gyakorlat szempontjából, mérnöki szempontból a leglényegesebb, a nyomaték fordulatszám karakterisztikához, összefüggéshez. Hogy néz ki egy ilyen gép esetében a fordulatszám nyomaték kapcsolat? Azt már említettem a múlt alkalommal is, minden villamos gépre igaz, erre is, hogy a villamos nyomaték, ami a gépben keletkezik, az a forgó részre hat, és ennek eredményeképpen jön forgásba a gép. De ugyanez a nyomaték csak ellenkező irányú, az akció-reakció elve alapján hat az álló részre is, és hát ezért ugye az álló részt meg kell fogni, megfelelő módon kell rögzíteni. Hát vannak olyan gépek is, amelyeknél az álló részt, pontosabban a külső koszorút használják a forgás létesítésére, és a forgó rész, a belső rész, az ilyen esetben természetesen nem forgó rész, az áll. Mi nem erről fogunk beszélni, mert nem ez a gyakori, de ilyen is előfordul. Ugye? Például az autók esetében, tessék elképzelni, minden kerékbe, kerék agyba beépítenek egy villamos gépet, a villamos gép belseje lesz az álló rész, és a külső rész fog együtt forogni ugye a kerékkel. az autókerékkel. No, rátérve a működésre, végcél egy olyan fordulatszám, nyomaték, jelleggörbe, alakjának a képítése, magyarázata, amelyet ugye a gyakorlatban használunk. Mégpedig három, négy térnegyedben, ugye a fordulatszám nyomaték jelleggörbe, az majd valahogy kialakul, ez lesz a villamos nyomatékunk, ez lesz a fordulatszámunk, és mind a négy térnegyedben üzemeltetni tudjuk majd ezt a indukciós gépet. A villamos nyomaték kialakulását a forgó részen fogjuk tanulmányozni, vagy fogjuk követni. Megtehetnénk ezt az álló részen is, de sokkal egyszerűbb, hogyha ezt a forgó részen tesszük meg. És ahogy mondottam, a kalickás gépet fogjuk példának felvenni. Fölrajzolom ezek után a kalickás gép forgó részét, itt látható, és egy néhány ruddal jelzem azt, hogy ezen rudak is elhelyezkednek, egymástól 90 fokra rajzolok föl négyet, és ezen kívül minden negyedben még két rudat helyezzünk el, azonos keresztmetszettel, hát nem mindig sikerül nekem, de körülbelül sikerül. Na most tételezzük fel első lépésben, első, hogy az álló részre három fázisú áramot vezettünk be, aminek hatására kialakul egy körben forgó indukció hullám, ennek a térvektorát rajzolom ide fel, és B1-et írok ide, azért, mert az álló részben folyó háromfázisú áram hozza létre, és ugye ez omega szögsebességgel körbeforog. Mit jelent ez? Ha 50 Hz-es áramot vezetünk be, vagy feszültséget kapcsolunk a háromfázisú tekercselésre, akkor ugye ez azt jelenti, hogy egy hálózati periódus alatt egy teljes kört ír le a B1 indukció térvektor, és utána hát ezt ismétli. 50 Hz esetén egy szekundum alatt ugye 50-szer forog körbe ez a B1 térvektor. Most tételezzük fel először, ennél az első esetnél, hogy a forgórész fordulatszáma, az N, az szinkron forog a forgó mágneses mezővel. Ezt úgy rögzítjük, hogy az N, ide írom, forgórész fordulatszám, forgórész fordulatszám megegyezik az N1 forgómező fordulatszámmal, forgómező. Fordulatszámmal. Ezeket a jelöléseket használni fogjuk a későbbiekben, érdemes ugye megjegyezni, hogy mit mivel jelölünk. És most az első esetben azt tételezem fel, hogy a mechanikus fordulatszám, tehát a forgó mező fordulatszáma megegyezik a forgó mágneses mező fordulatszámával. Milyen következtetést vonhatunk le ebből? A rudak együtt forognak a forgó mezővel. Ez azt jelenti, hogy a mágneses erővonalakat a rudak nem metszik, következésképpen az indukált feszültség, én most nagybetűt írok ide, effektív érték lesz, majd látni fogjuk, hogy ezek szinuszos mennyiségek, az indukált feszültség a forgó részben zérus lesz. Mert ugye együtt forog a forgó rész a forgó mágneses mezővel. Második esetben pedig úgy gondolkodunk, hogy az N kisebb, mint az N1, elmarad a forgó mágneses mezőhöz képest a forgó rész. Most már ugye metszi mindegyik rud a légrés kerületi mentén színuszos eloszlású mágneses mezőt, feszültség fog indukálódni a forgó részben. Hogy az élet egyszerűbb legyen, ebben a második lépcsőben lesz még egy harmadik lépcső, azt fogom feltételezni, hogy a forgó rész áram, az I2-es áram, az zérus. Tehát annak ellenére, hogy tudjuk, hogy feszültség indukálódik minden egyes rudba, és hogyha zárnánk az áramkört, akkor természetesen a feszültség hatására áram is folyna, nem engedjük meg, hogy áram folyjon, ugye I2-re zérust tételezünk fel. Hogyan lehetséges ez? Hát például úgy, hogy gondolatban az egyik rövidre záró gyűrűt eltávolítjuk. Akkor megszakítjuk az áram útját, áram nem folyhat a forgó részben, feszültség a rudakban indukálódik, most minket az a feszültség érdekel, az áram nem. Majd csak a harmadik lépcsőben. Mi történik ilyenkor? Hát kérem, kövessük végig. Ha ezt az időpontot ragadjuk ki, vagyis amikor ez a bizonyos rúd, mondjuk ezt a rudat pirossal, vagy ezzel a színnel jelzem, ebben a rudban indukálódó feszültségről beszélek. Bármelyik természetesen, ugye ez majd később elmondható, de elég, ha egyet végigkövetünk. Most éppen ez a rud azon a helyen van, ahol a mágneses erővonalak kilépnek a forgó részből, ez az északi pólus, és ahol maximum az erővonal sűrűség, tehát a B értéke maximum. Az elmaradás sebessége, a különbség sebesség, amivel metszi az erővonalakat valamennyi rud, az ugye állandó. Itt indukálódik a maximális feszültség. Miért? Mert a maximális indukcióérték itt van. 90 fok múlva zérus lesz az indukcióértéke, majd ha elfordul ez a rud ebbe a helyzetbe, itt az indukált feszültség ugye nulla lesz. Közben mi történik? Színuszos eloszlású, ugye ez az indukcióhullám, tehát színuszos feszültség indukálódik ebben. Itt valamit én nem mondtam, és ezért érdemes, hogyha ezt kiemelem. Tudni, kétféleképpen lehet gondolkodni. Az egyik gondolkodás az, és ez mondjuk a természetes gondolkodás, de nem ezt fogjuk követni. Hogyha mint álló szemlélő vizsgáljuk a forgó részt és a forgó mágneses mezőt. Ez lenne a természetes, és mi így gondolunk első pillanatban erre a fizikai jelenségre, vagy erre a gépre. De nem ezt tesszük. Sem most, sem a későbbiekben. Hanem úgy gondolkodunk, hogy beleülünk a forgó mágneses mezőbe. Együtt forgunk vele. Akkor hozzánk képest a forgó mágneses mező áll. És most még egyszer elismétlem. Tehát benne vagyunk a B1 forgó mágneses mezőben, amely állandó szögsebességgel forog, tehát hozzánk képest ez áll, és a forgó rész lassan forog ellenkező irányban, ugye? Ez történik, mert csúszik. Azt tételeztük föl, hogy a mechanikus fordulatszám kisebb, mint a forgó mező fordulatszáma. Na, ilyen értelemben ugye visszafele fog forogni, ezt itt tudom én, egy ilyen színnel jelzem, N2 fordulatszámmal, csúszási fordulatszámmal visszafele forog a forgó mágneses mezőhöz képest a forgó rész, ahol az N2 az ugye az N1 mínusz N csúszási fordulatszám. Hát, hogyha együtt forog a kettő, akkor nincs úszás, ugye, akkor együtt, akkor áll mind a kettő a forgó mágneses mezőbe beleülve, ebbe a, úgy is lehet nagyképpen mondani, ebbe a koordináta rendszerbe, ugye a forgó koordináta rendszerben, akkor áll minden, de ha csúszik, lassabban forog a forgó rész, akkor ez a rud ugye lassan ebből a helyzetben, amikor maximális az indukált feszültség, elfordul a zérus, abban a pozícióban, akkor zérus az indukált feszültség, és utána ezek a negyedek ugye ismétlődnek, itt negatív maximum lesz az indukált feszültség, közben ugye megint színuszosan váltakozik az indukált feszültség értéke, itt megint zérus, és végül egy periódust írunk le a csúszási fordulatszámmal, amikor visszakerülünk N2 fordulatszámmal ugyanabban a pozícióban, ahol volt a RUD, akkor egy ciklust, egy teljes periódus zárunk, ennek a periódusnak a fordulatszáma ugye N2, vagy a frekvenciája, ugye összefügg természetesen a fordulatszámmal, az is N2. Na most éppen azért, hogy a fordulatszám és a frekvencia között ne kelljen átszámítást használni, eltérően a mérnöki gyakorlattól az N-nek esetében, minden N esetében szekundumban fogjuk mérni, és nem percben. Tehát a dimenziója az N-nek is, és mindegyiknek szekundum lesz, ami azt jelenti, hogy ha egy szekundum alatt forog körbe, akkor ugye egy herc lesz az periódikus jelnek a frekvenciája, és az N2 is ugye egy lesz, egy szekundum a fordulatszám értéke. Tehát ilyen esetben a következőt mondhatjuk, hogyha szekundumban mérjük a fordulatszámot. Az N1 megegyezik, tehát a forgómágneses mező fordulatszáma megegyezik az álló rész F1 frekvenciájával, és a forgó részben indukálódó feszültség frekvenciája, az F2, éppen most magyaráztuk meg, ugye meg fog egyezni a csúszási fordulatszámmal, az N2-vel, hogyha szekundumban mérjük mindegyiket. Parancsoljon! Elnézést! A kollégám mondta, hogy természetesen igaza van, nem szekundumban, hanem egy per szekundumban, vagy egy per percben kell mérni. Szekundum mínusz egy. Szóljanak, hogyha ilyet csinálok. Ugye természetesen egy per percben szokás mérni, és itt meg egy per szekundumban kell mérni. Köszönöm szépen. A harmadik lépést majd szünet után tesszük, de még kell egy megjegyzést tennem, hogy ezt a gondolatmenetet befejezzük. A csúszási fordulatszámot nagyon gyakran relatív egységben mérjük. Azt mondjuk, hogy az N2-t a szinkron fordulatszámhoz, vagy a forgó mező fordulatszámához viszonyítjuk. Ebben az esetben ugye ez már nem egy per szekundumban mérődik, hanem ugye mértékegység nélküli. És ezt a viszonyszámot S-sel jelöljük, és csúszásnak, vagy slipnek nevezzük, slip, az elmaradást százalékosan jellemző érték. És tekintettel arra, hogy az N2 és az N1 mindegyik frekvenciákkal arányos, vagy egyenlő, az S-et F2 per F1 formában is fel lehet írni. Lényeges megjegyzések, vagy lényeges összefüggések ezek, be is keretezem. Ez egy definíció, ugye a slip definíciója, és a slip az ugye összefügg a frekvenciákkal is, a forgórész frekvenciájával, a forgórészbe indukálódó színuszos feszültség frekvenciája F2, az állórész feszültség vagy áram frekvenciája F1, és ezek közötti kapcsolat a slippen keresztül ugye az alsó összefüggéssel adott. Van itt még valami, amit hozzá kellene tenni, és utána fejezzük be ezt a gondolatmenetet. Ha a fordulatszámot, illetve a slippet erre a függőleges tengelyre visszük fel, és erre a tengelyre pedig a forgórész rudakban indukálódó feszültség, színuszos feszültség effektív értékét, akkor a következőt mondhatjuk. Amikor N1 a fordulatszám, tehát a forgó mező fordulatszámát értjük ugye ezen. Már egyszer kiejtettem véletlenül, de most akkor mondom, ezt szinkron fordulatszámnak szoktuk nevezni, tehát a forgómező fordulatszámát, omegát. Helyesebb, hogyha én ide még egy egyest is írok, ugye, mert az álló rész frekvenciájával definiált szögsebesség ez. Itt a forgó mágneses mező fordulatszámánál a slip értéke ugye éppen zérus, nézzék meg. A slip értéke, amikor az N megegyezik az N1-jel, akkor az N2 ugye zérus értékű, nincsen csúszás, akkor zérus a slip. Amikor pedig áll a forgó rész, tehát a mechanikus N fordulatszám az zérus, akkor a slip értéke éppen 1 lesz, tehát a slip ebbe az irányba nő. Miért? Mert amikor az N 0, akkor ugye az N2 megegyezik éppen a forgómező fordulatszámával, az N2 értéke, tehát a számláló és a nevező azonos lesz. Na most ezek után az indukált feszültség zérus lesz akkor, mikor együtt forog a forgó rész és a forgó mágneses mező. És közben minél nagyobb a csúszási fordulatszám, tehát az N2 minél nagyobb, annál nagyobb lesz természetesen az indukált feszültség is, tehát lineárisan a slippel együtt nőni fog az UI2 feszültség, ezt ide írom, UI2 feszültség, a szinuszos feszültség effektív értéke, a slippel arányos, és az arányossági tényezőt UI2 nullával fogjuk jelölni, ahol az UI2 nulla álló állapotban indukálódó feszültséget jelzi, UI2 nulla. Ugye, mert ebben az állapotban, álló állapotban a slip értéke éppen 1, álló állapotban, ha megmérjük, vagy számoljuk, mindegy, az indukált feszültséget azt jelöljük ugye UI2 nullával. Na most a következő még lényeges megjegyzés szünet előtt. Ha most mi úgy gondolkodunk, hogy benne ülünk a forgó mágneses mezőben, akkor azonnal látszik, hogy teljesen mindegy, hogy lemarad a forgó rész a forgómezőhöz képest, vagy siet. A kettő ugyanaz. Ugyanaz, ha a lemaradás vagy a sietés értéke ugyanaz, tehát a slip ugyanaz, csak éppen az előjel különbözik, ugye? Mert az egyik esetben az N1 nagyobb, mint az N, a másik esetben megfordítva, de ha mondjuk abszolút értében ugyanaz a slip, akkor ugyanaz a feszültség indukálódik a rudakban, szóról szóra, semmi különbség nincs. A frekvencia is ugyanaz lesz, ugyanolyan módon periodikusan fog változni a forgórész rudakban, színuszosan fog változni a feszültség. Az egyetlen különbség az előjelbeli különbség lesz, ugye pozitív feszültség hullám helyett negatív feszültség hullám keletkezik. Ebből az következik, hogy amikor a mechanikus fordulatszám megnő a forgó mágneses mezőhöz képest, akkor folytatódik ez a jelleggörbe, mármint az indukált feszültség, ugyanúgy, bocsánatot kérek, így. Hát ez nem... Dehogy is, természetesen. Jól, először jól rajzoltam, természetesen jól rajzoltam. Egy indukált feszültség először nulla, és utána nő, tehát teljesen szimmetrikus. Jó volt az első ábra. Ezt föl fogjuk használni a későbbiekben, ezt a szimmetriát, amikor majd a nyomatik fordulatszám jelleggörbét rajzoljuk föl, ugye függően attól, hogy a slip pozitív vagy negatív, a nyomaték fordulatszám jellegőre ugyanaz lesz, csak az előjele lesz különböző. Hát kérem szépen, nálam 10 percen múlott óra, most tartunk szünetet. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, elkezdjük a második órát. Az óra elején egy pár vetített képet fogok megmutatni, ami a gép felépítésére, konstrukciójára, szerkezetére vonatkozóan jellemző vagy érdekes. Említettem, hogy a szinkron és a szinkron gépek álló része teljesen hasonló módon épül fel, ezért olvasható itt olyan cím, hogy aszinkron, és ugye szinkron. Történetesen itt nem kell az álló rész esetében különösebb megkülönböztetést tenni a kettő között. A következő ábra egy aszinkron gép robbantott képét mutatja. Ez az első oldali fedőlemezt tünteti fel. A forgó rész, ugye a rotor látható a következő kijelölt ábrán, a csúszógyűrűk, illetve igen, a csúszógyűrűk, csapágyak pontosabban mondva, ugye nem csúszógyűrűk, csapágyak láthatók ugye a két oldalon. Motor lába tűnik fel, legalábbis a szöveg ezt mutatja, ez az álló rész tekercselést jelzi. A csatlakozási rész ugye látható itt a motor tetején, és a hátsó fedőlemez, és végül itt van ugye a szellőző lapát, amelyik együtt forog a forgó résszel. Nézzük, hogy mit mutat. Ez volt a vége. Következő ábra az álló rész lemezelést és a forgórész lemezelést mutatja. A hornyok nagyon szépen látszanak ugye az álló részen, a légérés kerülete mentén, és ugyanígy a forgórészen is. A következő ábra egy álló résztekercselést, forgórésztekercselést mutat. A csúszógyűrűk szépen látszódnak itt, ugye? Ez egy csúszógyűrűs gép. A kalickás gép pedig a szellőző lapátokkal látható a jobb oldali felső ábrán. Jobb ábrát is fogunk látni itt. No, ez egy fontos ábra. Kicsit följebb viszem. Az ábrának ez a része a főfluxust mutatja. Itt nem egypólus párú gépről van szó, mi mindig arról beszéltünk eddig, ugye kilép az egyik oldalon a forgó részből az erővonalköteg, az az északi pólus, a másik a déli pólus. Itt két darab északi és két darab déli pólus van. Mondjuk, ha ez az északi, ez a déli, utána megint van egy északi és egy déli pólus, és itt látható a főmező néhány erővonala, amelyik ugye kapcsolódik mind az álló rész, mind a forgó rész tekercseléssel. Arról van szó, hogy a tekercselés, a háromfázisú tekercselés össze van sűrítve, össze van nyomva 360 fokos geometriai szög helyett, ugye 180 fokra, és utána ezt megismétlik még egyszer. Így jön létre ugye a két pólus párú gép, így hívjuk. Ugye a pólus pár, az egy északi és egy déli pólus, és abból itt most kettő látható. A következő ábra azt mutatja, azokat az erővonalakat mutatja, amelyek mágneses erővonalakat, amelyek csak az álló résztekercseléssel kulcsolódnak, és a következő ábra ugyanezt mutatja a forgó részen, ugye a szórási erővonalakról beszélünk. Nézzük, mit mutat a következő ábra. Igen. Hát ez megint ugye a két pólus párú gépet jelzi. Ez a színuszos eloszlást mutatja, miközben a légrés kerülete mentén ugye színuszos eloszlású indukciólámpát, miközben két pólus párú gépről van szó, északi-déli, északi-déli, és közben ugye körbe forog a légrés kerülete mentén ez az indukció hullám. Egyenesbe fejtve itt látható, most ugye villamos szögben mérve ez 2x360 fok, vagyis 720 fok, a valóságban ugye a légrés kerülete mentén ez összesen ugye 360 foknak felel meg. Nézzük. Ez egy olyan ábra, amelyik azt mutatja, hogy ugyan mi az alapharmonikussal, pirossal van rajzolva, dolgozunk a légrés kellette mentén az indukció hullámot, ugye a rotor indukció hullámot színuszosnak tételezzük fel, de a hornyok miatt a valóságban ez nem úgy néz ki, ahogy azt mi közelítjük, hanem néha ugrik föl, aztán le, függően attól, hogy a horony, az álló rész és a forgó rész horony hogy találkozik egymással. Következő ábra, ez most sem érdekes, tovább lépünk, ez sem érdekes, talán ezt még érdemes megjegyezni, ugye ez a gép típus olyan, hogy a légrés mindenütt a kerület mentén azonos. Vannak olyan gépek, ahol a légrés nem állandó, majd a szinkrongépeknél találkozunk ezzel. Van-e még valami, ami érdekes? Azt hiszem, talán érdemes megmutatni még egy ábrát. Nem ez az. Hát ezeket majd otthon nézzék meg. Ezek azt mutatják, hogy ha forog a forgórész, például három tekercselés van, akkor egy tekercselés esetében hogy lehet fölírni a feszültség egyenletet. Ez ugyanaz, ez is ugyanaz. Nézzük. Na, ideig fogunk eljutni remélhetőleg a mai alkalommal, tehát meg tudjuk magyarázni, indokolni tudjuk azt, hogy a nyomaték fordulatszám jelleggörbe hogy alakul egy ilyen gép esetében. Eddig két lépést tárgyaltunk. Az első lépésben a forgómező és a forgórész együtt forgott, a másik esetben különböző volt a két fordulatszám, és ebben a második esetben is, és az első esetben is azt tételeztük fel, hogy a forgórészen nem folyik áram. Most a tényleges esetet tárgyaljuk, abban az értelemben tényleges eset, a harmadik lépés, amikor megengedjük, hogy a forgórész rudakban áram folyjon. Rajzoljuk fel a forgórészt, csak a forgórészt, ott vizsgáljuk a jelenségeket. Tehát ez a rotor, és a rotoron elhelyezünk egy néhány kalickát. Azt javaslom, hogy egymástól 90 fokra rajzoljunk föl négy kalickarudat, és utána mindegyik negyedben még helyezzünk el két-két kalickarudat. És tételezzük fel, hogy a körben forgó, kerület mentén színuszos eloszlású indukció hullám, tehát a főmező térvektora, és most nem egyest írok ide, hanem az eredő indukció hullám, azért eredő, mert nem csak az álló részben folyik áram, a forgó részben is, és a kettő együtt hoz létre egy főmezőt, körben forgó főmezőt, és ezt mi E-vel eredő indukció hullámnak fogjuk nevezni. Ugye két részből fog állni, az álló rész is létrehoz egyet, a forgó rész is, és ez hozza létre az eredő mezőt. Változatlanul úgy gondolkodunk, hogy benne ülünk a forgó mágneses mezőben, tehát szinkronforgó koordináta rendszerben vagyunk, hozzánk képest a forgómező áll. Mit lehet mondani ilyenkor? Hát azt mondhatjuk, ugye, hogy a most mutatott, kiragadott kalickában éppen maximális az indukált feszültség. Ezt beírom. U, indukált feszültség forgó részben maximális. És hozzá képest 90 fokra elforgatva éppen zérus, úgy, ahogy azt megbeszéltük. Mi a helyzet az árammal kapcsolatban? Ugye az előző fél évben gyakran beszéltünk olyan koncentrált paraméterű áramkörről, amelyikben sorba volt kötve egy induktivitás és egy ellenállás. ennek a hasznát vesszük most, ugye ismerjük ezt a kapcsolatot. Egy-egy forgórész rudnak van egy ellenállása, és van egy olyan mágneses mező, amelyik csak a forgórészsel kapcsolódik, ehhez kapcsolódik egy induktivitás, a szórási induktivitás, az LS2 szórási induktivitás. Tehát a forgórész, talán így, egy rúdhoz maradok, forgórész 2-es szórási induktivitáshoz kapcsolódik egy LS2 szórási induktivitás, vagy kapcsolódik ehhez ugye egy omega 2-ször LS2-t akarok írni. Reaktancia. LS2 reaktancia. Mindegyik rudra ez igaz. Ez azt jelenti, hogy ha nem csak ellenállása van, hanem induktivitása is van, akkor az indukált szinuszos feszültséghez képest az áram késni fog. Ugye együtt forgunk a forgó mágneses mezővel, tehát a forgórész, úgy gondolkodunk, lemarad, N2 fordulatszámmal forog, ugye ebbe az irányban, N2-vel, lemarad a forgó mágnes mezőhöz képest, és valamikor mondjuk ezen a helyen, amikor ide ér ez a rud, ezen a helyen lesz maximális az áramértéke, valahol lesz egy bizonyos fázis szöggel eltolva. Én azt ételezem fel, hogy az áram maximuma az I2-vel jelöljük. Maximuma az éppen ezen a helyen lesz. Vagyis, amikor N2 fordulatszámmal forogva, ez az a szög, Φ2 fázis szög, amellyel lemarad a forgórész árama az állórész, a forgórész rudba indukált UI2 feszültséghez képest. De természetesen, mivel a feszültség, ami indukálódik a mindegyik rudba, szinuszos, az áram is szinuszos lesz. Tehát egy egyszerű LR-körről beszélünk, amit úgy lehet koncentrált paraméterű áramkörrel jellemezni, hogy itt van az L szórási kettes induktivitás, a rud ellenállása, és ebbe indukálódik ugye a forgó eredő mágneses mező miatt az U indukált kettes feszültség, és itt folyik az I2 áram. Ez a főmező által indukált feszültség, főmező, ez pedig ugye még két feszültséget tételez fel, ez az U, mondjuk R feszültség, az ellenálláson föllépő feszültség, ez pedig az UL feszültség, az induktivitáson föllépő feszültség, és ez a feszültség azért lép fel, mert van egy szórt mágneses mező, amelyik ugye szintén szinuszosan váltakozik, tehát az itteni feszültség a szórt mágneses mező miatti feszültség. Na most már tulajdonképpen a fizikai kép előttünk van. Tudjuk azt, hogyha itt van maximális áram, és hogyha az irányrendszert, amit ugye az előző fél évben megismertünk, használjuk, itt az áram befele folyik mindegyik rudban. 90 fokra a maximumhoz képest zérus lesz az áram, és a másik féltekén pedig befele folyik az áram. Itt is befele folyik. Ezeken a helyeken lesz zérus az áramértéke. Ha ránézünk erre az áramképre, vagy a rudakban folyó áramra, akkor két lényeges megállapítást tehetünk. Az egyik az, hogy ez az áramkép változatlan marad. Miközben N2 fordulatszámmal ugye elmarad a forgó mágnes mezőképest, a forgó rész, mindig azok a rudak, amelyek ehhez az irányhoz képest, ugye itt van zérus áram ezekben a rudakban, ehhez képest jobbra van, ott mindig kifele fog folyni az áram, a másik oldalon mindig befele folyik az áram. Tehát ebben a forgó mágneses mezőhöz rögzített képben, vagy koordinátarendszerben az áramkép változatlan. Első következtetés. Áramkép változatlan. Mikor? Hogyha mi együtt forgunk a forgó mágneses mezővel abban a rendszerben. A második megjegyzés, hogyha ez egy tekercs, ugye itt befele folyik az áram, itt pedig kifele folyik az áram. Ez a forgórész I2 áram létrehoz egy mágneses mezőt. A mágneses mezőnek itt lesz maximuma, 90 fokra eltolva lesz a mágneses mező minimuma, és itt lesz a negatív maximum. Vagyis a légrés kerülete mentén itt is egy periodikus eloszlású mágneses mező alakul ki, és a maximális érték a B2-es, tehát a forgórész áram által létesített mágneses mező, amelyik szintén periodikus és szinuszos eloszlású, legalábbis az alapharmonikusa, annak a maximuma itt van, és ezt is egy térvektorral jellemezzük, B2, azért 2, mert az I2 áram, a forgórészben folyó áram hozza létre. Most már mindent tudunk a mágneses mezőről, legalábbis a főmezőről. Miért? Mert feltételeztük azt, hogy az eredő mező, az a BE, ismerve a forgórész áram által létesített mágneses mező térvektorát, azt is tudjuk, hogy a B1, az álló részben folyó háromfázisú áram által létesített forgó mágneses mező indukció hulláma mekkora. Miért? Mert a B2-t, ha ide mérjük, ugye párhuzamosat húzok most a B2-vel, ez a B2, az eredő mező, a B1 és a B2 az álló rész áram által létesített mágneses mező, és a forgó rész áram által létesített mágneses mező ugye vektoriális összege lesz. B2-t ismerve a B1 is kiadódik. Mi következik mindebből? Nem mondtam még ki, de már a következtetés az, hogy úgy mondjam, plauzibilis. Hogyha az eredő mező ugye állandó szögsebességgel körbeforog, az állórész frekvenciája által meghatározott szögsebességgel, és ebben a rendszerben, az együttforgó rendszerben áll a B2, akkor álló szemlélő szempontjából a B2 is együtt forog a BE-vel, vagyis azzal a fordulatszámmal, amivel az álló részben folyó háromfázisú áram által létesített forgó mágneses mező forog. Mind a álló rész áram, mind a forgó rész rudakban folyó áram ugyanazzal a szögsebesség álló koordináta rendszerben az álló szemlélő szempontjából, ugyanazzal a szögsebességgel forgó mágneses mezőt létesít, és hát az eredő is természetesen ugyanazzal a frekvenciával, egy fordulatszámmal forog. Együtt a mágneses mezőkről. Számunkra ugye az eredő mező az érdekes, mert az fogja létrehozni ugye az eredő indukált feszültségeket. És most nézzük a nyomatékot. Milyen nyomaték? Először is az erőpárt, ami hat az egyes rudakra. Ragadjuk ki példaképpen, pirossal ezzel jelölöm ezt a két rudat. Szimmetrikusan. egyet a jobb oldalt, egyet bal oldalt. Az áram és az eredő indukció hullám eredményeképpen ugye az ismert Bill képlet alapján, BIL, adja meg azt az erőt, ugye a Lorentz erőt, amelyik létrejön. Ismerjük a B-t is ezen a helyen, ismerjük az áramot is, ami a rudban folyik, tehát ismerjük az erőt is. Az erő, amelyik föllép, tangenciális irányú, berajzolom, F, egy alfát írok ide, mindjárt látni fogják, hogy miért, és ugyanekkora nagyságú, csak ellenkező irányú tangenciális erő lép majd fel a másik rudban is. Azért ellenkező irányú, tangenciális irányú, mert ugye az indukció is az áram irányoktól függ ez. Na most, az indukció ugye mindig a kerületre merőlegesen lép ki. Az áram a táblasíkjára merőleges, és mind a kettőre merőleges kell, hogy legyen az erő. Hát az erő azért tangenciális, mert még egyszer mondom, az indukció kilép, ugye merőlegesen, a forgórész peremére merőlegesen lép ki az álló részbe, és az áram pedig ugye befele folyik a táblasíkjára. Ez a kettő, erre a kettőre, hát nem tudom, így mutatom, erre a kettőre merőleges lesz ugye a föllépő tangenciális erő. És mekkora lesz akkor ez az erő? Talán az alfát indoklom először. A maximális áram helyétől mérve ezt a szöget alfával jelölöm. És tudjuk ugye, hogy az áram is, ugye, hogy a feszültség szinuszosan oszlik el a kerület mentén. Tehát a következőt mondhatom. Az M alfa, talán nem így, summa M alfa, alfa szerint fogjuk szummázni. Vagyis az eredő nyomaték. Summa, alfa egyenlő mínusz pi per 2-től plusz pi per 2-ig összegezzük, itt is alfa egyenlő mínusz pi per 2-től plusz pi per 2-ig. A mínusz pi per 2 az itt található, ugye ettől a maximális áramhelytől mérve 90 fokra van a mínusz pi per 2, és a plusz pi per 2 pedig itt található. Ezeken a helyeken úgy kell összegezni, hogy én minden nyomatékot írom fel, akkor ide a forgórész átmérőt írhatom, a nagy D-t, azt is bejelölöm, nagy D. Ez a távolság. A nagy D. És ezzel kell megszorozni az F alfát, vagy tovább egyenlő D szumma. Hát az F alfára a következő írható. Az L a rudak hossza, ugye a táblára merőlegesen az mindig ugyanaz, azt ide írjuk. Az indukció eloszlás. Az úgy néz ki, hogy ugye itt maximális az indukció, most ezen a helyen vagyunk, ugye? Ez a hely a maximális indukcióhoz képest alfa mínusz fi per 2 szöggel van eltolva, tehát az indukció értéke B maximális, úgy írom, hogy B eredő maximum. Az eredő hullám, színusz hullám maximuma, szorozva koszinusz alfa mínusz fi 2-vel. Ugye a ha az alfa éppen megegyező lenne a Fi2-vel, akkor lenne maximális, a BEM-mel egyenlő az indukció, és ehhez képest szinuszosan változik. Ugyanezt írhatom föl, ugyanígy írhatom fel az áramot is. Az áramnak van egy I2 maximális értéke, ugye? És a alfa szögre koszinusz alfával megszorozva kapjuk meg azt az alfa áramértéket, amelyik ugye a vizsgált rutban éppen föllép. Ha az alfa nulla, akkor éppen maximális áramot kapunk, és ahogy az alfa nő, úgy hát koszinusz szerint csökkenni fog. Ez az összefüggés ilyen fizikai megfontolások alapján adja meg a nyomaték értékét, hogyha az alfát ugye mínusz pi per 2-től plusz pi per 2-ig összegezzük. Írjuk fel ezt a kifejezést, koszinusz alfa mínusz fi per 2 szorozva koszinusz alfával külön. De még mielőtt ezt megteszem, majd itt fogom bizonyítani, fölírom mindjárt a végeredményt. A végeredmény úgy fog kinézni, hogy M egyenlő. Indoklom mindjárt. Az L az állandó, kiemelem, D-szer L. Itt lesz egy szumma, csak a koszinuszos kifejezések függnek az alfától. Az alfát mínusz pi per 2-től plusz pi per 2-ig összegezzük, és itt egy koszinusz négyzet alfás kifejezés lesz, ami aztán meg lesz szorozva, ezt az egészet zárójelbe teszem, a B eredő maximumszor az I 2 maximumszor koszinusz fi 2-vel. Ez a végeredmény. Mindjárt mondom, indoklom. A zárójeles kifejezés az jellemző a forgórész kialakítására, méretére, ez egy állandó. A kapott eredmény egyébként majdnem, hogy plauzibilis, hogyha a koszinusz fi2-t nem tekintjük, mert tudtuk, hogy minél nagyobb az indukció, minél nagyobb az áramerősség, annál nagyobb kell, hogy az erőhatás, illetve a nyomaték legyen. Ami meglepő, és ami ugye jellegzetesen az indukciós gép sajátja, ez a bizonyos koszinusz fi 2, aminek mi annak idején egy külön nevet adtunk, ez a teljesítménytényező. Teljesítmény tényező névre hallgatott, amikor egy szinuszos áramkörünk volt, és az áram és a feszültség között ugye fázisszög fi volt, akkor ezt a koszinusz fi teljesítmény tényezőnek neveztük, és ennek a fizikai és gyakorlati tartalmáról elég sokat beszéltünk. Egy további megjegyzést még teszek, az alkalmazás szempontjából fontos megjegyzést. Nem csak a zárójeles kifejezés, ami itt látható, hanem ez a BE maximum is egy jó közelítéssel állandó érték. Hova írom? A BE maximum közelítőleg állandó. Most ezt nem bizonyítom, a következő órán bizonyítani fogom, hogy abban az esetben, ha a tápfeszültség, ha az U1, tehát az állórész fázis feszültségek, jó közelítéssel, nem, azok általában jó közelítéssel állandók. Azért mondom, hogy általában jó közelítéssel, mert arról van szó, hogy a hálózati feszültség az állandó, hát az nem pontosan állandó. Tudjuk, hogy 400 volt a vonali feszültség, illetve 230 volt a fázis feszültség, de azért egy kicsit ingadozik. Ha ezt állandónak tekintem, akkor jó közelítéssel ez a BE maximum, az indukció hullám amplitúdója is állandó. Tehát tulajdonképpen csak az I2M és a koszinusz Φ2-től függ. Kérem szépen, ránézek az órámra. 6 percünk van. Könnyű bizonyítani, hogy ebből a kifejezésből ezt kapjuk. A segédletben vagy a jegyzetben bizonyítva van. Ha lenne időm, vagy lesz időm, akkor mindjárt bebizonyítom. De szeretnék a végére jutni, és van esély rá, hogy a végére jussunk. Ezért fölemelem ezt a táblát, és fölrajzolom most ezek alapján, ennek a képletnek az alapján a nyomatékfordulatszám jelleggörbét. Most már tulajdonképpen elértünk a végeredményünkhöz. Ezt úgy tehetjük meg, hogy két koordinátarendszert rajzolok föl egymás mellé. Az egyiket itt látjuk, a másikat pedig emellett. A nyomatékot, mármint a villamos nyomatékot és a fordulatszámot rajzolom ide fel, és ez lesz az N1 forgómező fordulatszáma. A slipet is felrajzoljuk, ugye tudjuk, hogy a slip itt zérus és itt egyes értékű. Hasonlóképpen itt is a slip és a fordulatszám ugyanúgy. Ez az N1, ez a nulla fordulatszám, ez a nulla slip és ez az egyes slip. Egy összefüggést már ismerünk. A forgórészbe indukált feszültség a slipper arányosan változik, most rajzolom fel. Ez az UI2-es feszültség, és ezt neveztük ugye UI2 zérusnak. Van még két összefüggés, amit föl kell használnom. Az egyik az áram kifejezése. Az I2 forgórész áram, akár maximum, akár effektív érték, az az UI2, ugye feszültség per az impedancia. Az impedancia abszolút értéke, ugye R2 a négyzeten, plusz omega 2-ször LS2, ugye egy RL kör. De én ezt úgy írom fel, hogy S-szer omega 1-szer LS2. Rosszul írt, jól írtam fel, omega 1. És ez is négyzeten van, ez is négyzeten van. Kérem, igazából itt omega 2-t kellene írnom, de ahelyett, hogy omega 2 a négyzeten, de ahelyett, hogy omega 2-t írnék, felhasználom azt, hogy az omega 2, az az S-szer omega 1. Ezt ugye az előző órán fölírtuk, és ezt fogjuk, mivel ez állandó, ha az omega 1 állandó, XS2-vel jelölni, ez a négyzetem van. Itt pedig látszik, hogy ez S-szer UI2 nulla per, ugye négyzetgyök, R2 a négyzeten, plusz S-szer XS2 a négyzeten. Mit látunk ebből a második kifejezésből? Ha az S nulla, akkor az áram értéke, amit mondjuk kékkel rajzolok fel, zérus. Ha az S kicsiny érték, egyet elfelejtettem ide írni, R2, ugye? Ez az R2-es ellenállás. Hogyha az S értéke kicsiny, akkor elhanyagolható az ellenállás mellett ez a reaktív tag, hagyjuk ezt el, tehát a slippel arányosan fog nőni az áram értéke, a szekunder áram értéke, ez az I2 áram. Miért rajzolom ezt fel? Mert ugye az árammal, az I2-vel arányos, vagy a maximum, vagy a effektív érték, az most nem érdekes, közte csak egy gyök-2 van. Ha pedig az S nagy, nagy érték, abban az esetben éppen fordítva az R2-t lehet elhanyagolni, és ilyenkor független lesz a sliptől, tehát állandó lesz a forgó részáram. Ez az a tartomány, ez is az I2. és a kettő között van egy átmenet. Így néz ki az áram slip függvény, vagy fordulatszám függvény. Már csak egyet kell felrajzolni, a koszinusz φ2-t. A koszinusz φ2 egy ilyen RL kör esetében ismerten R2 per ugyanez a kifejezés, tehát R2 a négyzeten szer XS szer XS 2 a négyzeten. Hát kérem szépen, az S kicsiny, tehát elhanyagolható az ellenállás mellett a reaktív tag, akkor R2 per R2 szerepel ugye ebbe a hányadosba, vagyis egy egyes koszinusz φ2-t kapunk, mivel mondjuk pirossal rajzolom fel. Ez a koszinusz φ2, koszinusz φ2, ahol ez a távolság éppen egy. Ha pedig az S nagy érték, akkor ugye egy hiperbolát kapunk, 1 per S összefüggést, az R2 a négyzeten el lehet hanyagolni a reaktív tag mellett, tehát egy hiperbolát kapunk, és közben van egy átmenet. Így néz ki a koszinusz φ2. Ha összeszorozzuk a koszinusz φ2-t és az I2-t, megkapjuk a nyomaték slip függvényt, vagy a fordulatszám nyomaték függvényt. Mit mond ez? Amikor a koszinusz φ2 állandó, akkor ugye a nyomaték az árammal fog arányosan változni, tehát itt van egy közelítőleg állandó meredekségű, vagy állandó ejtés. Egyenes, ez már a nyomaték, ugye? Amikor pedig fordítva, az áram állandó közelítőleg, és a másik hiperbolikusan változik, mármint a koszinusz φ2, akkor itt egy hiperbolát kapunk, és közben van egy átmenet. Ez a jellegzetes nyomatékfordulatszám jelleggörbe, mi a aszinkron vagy indukciós gép esetében. És mivel teljesen szimmetrikus slip szempontjából a nyomatékfordulatszám jelleggörbe, amikor a slip negatív, tehát a fordulatszám nagyobb, mint a forgómező fordulatszáma, akkor ebben a térnegyedben erre a nulla slipre vonatkozóan egy szimmetrikus ábrát kapunk. Hát nem sikerült úgy most felrajzolni, majd a következő órán egy kicsit szebbet fogok felrajzolni. De előttünk áll az a végcél, amihez el szerettünk volna jutni. Látjuk, hogy hogyan alakul a nyomatékfordulatszám jelleggörbe egy aszinkron gép esetében. Köszönöm szépen, viszontlátásra!